A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, amint azt olvasok, hitünk épülésére és lelkünk megerősítésére. A Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levél 6. fejezetének 12-től a 18-ig terjedő versekből.
Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vattok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra? De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelyet követésére adtatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek.
Istenek ígéje, amelynek alapján a Szentlélek segítségével szólni kívánok ma közöttetek, írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 6. fejezetének a 19-től a 23-ig terjedő verseiben. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Vasárnapot ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a felolvasott verseket Pál apostol először a Rómában található gyülekezetnek írja, és nem utolsó sorban nekünk is, rimaszombati keresztényeknek. Nagyon sok teológus, nagyon sok lelkész épp ezt a levelet tartja a legnehezebben érthető bibliai könyvnek. De aki a Szentlélek segítségével eljut oda, hogy megértse, annak az életével csodákat tud művelni. Nem szabad elfelednünk, hogy Luther Márton épp a római levél olvasása közben ismerte meg az Urat. Ez a nehezen érthető levél szólította őt meg, és indította arra, hogy megírja a 95 tételét, és aztán kiszegezze azt Wittenberg vártemplom kapujára. Nagyon sok keresztény éppen ebből a levélből értette meg, hogy mit jelent Krisztus értünk elszenvedett halála, mit jelent kegyelemből, hit által üdvözülni, mit jelent Krisztusban meghalni, és Krisztusban újjá születni, mit jelent az örök élet reménysége. Mi is, kedves testvéreim, így a Szentlélek segítségül hívásával olvassuk ezt a levelet, és keressük együtt Isten hozzánk szóló üzenetét. Felolvasott néhány vers arról az uralomváltásról szól, amely minden keresztény ember életében végben kell, hogy menjen. Uralomváltás, amikor az egyik úr felváltja a másikat, az egyik vezető a másik vezető helyébe lép. Rómában az emberek gyakran láthattak ilyen uralomváltást, és ilyenkor tudták, hogy mit jelent ez rájuk nézve. Ha most elmegyünk egy olyan múzeumba, ahol az akkori római szobrokat tárolják, restaurálják és kiállítják, akkor egyes szobrokon mi is felfedezhetnénk egy-egy ilyen uralomváltásnak a nyomait. Ugyanis azokat a márványszobrokat, amelyeket a korábbi uralkodók még életükben elkészítettek és felállítottak, bukásuk és letűnésük után egyszerűen lefejezték. Először egyszerűen leverték a fejüket, ezzel is jelezve, hogy az illető uralkodó már nem úr többi. A később időben pedig sokkal kifinomult módszerekkel refűrészelték, vagy levágták a fejüket, levették a régi fejet, és az utódnak, a következő uralkodónak a fejét tették a helyére. Voltak olyan szobortestek, amelyekre az évszázadok során több tucat különböző fejet helyeztek el. Azért mi sem panaszkodhatunk, mi sem vagyunk hiány az uralomváltásnak. 4 évente, de néha sűrűbben kormányon jöttek, kormányok mentek, nem fejeztek le ugyan szobrokat, nem vertek le emléktáblákat, néha összefirkálták azokat, de külső jelekben azért mindnyájan érezhettük, hogy más szelek fújnak. Voltak időszakok, amikor keményen ellenszélben kellett haladnunk, és voltak olyan szélcsendesebb időszakok, sőt olyanok is voltak, amikor enyhe hátszelet kaptunk. Ezt megelőzően lassan 30 esztendeje már egy jelentősebb uralomváltást is megélhettünk. A kommunizmus éveiben az egyháznak nem akartak lapot osztani. Hallgatásra akarták ítélni. Más szóval el akartak hallgattatni minket. Az evangélium hirdetése helyett az evangélium elhallgatását várták el az egyháztól. Ez a despota uralom szinte egyik napról a másikra tovatűnt. Visszaemlékezek arra az időre, amikor a gimnáziumi osztályunk faláról leakasztottuk Gusztáv Huszák képét, kivettük a keretből, és egy újságból kivágott Havel képet tettünk a helyére. Ráadásul vannak közöttünk olyanok, akik több jelentősebb uralomváltást is megélhettek már. Az első csehszlovák köztársaságot, Magyarországot, a szocialista Csehszlovákiát, a föderalista Csehszlovákiát, Szlovákiát. Az idősebb generáció átélte, saját bőrén tapasztalta, mit jelent egy-egy ilyen komolyabb uralomváltás. Nem kell messzire mennünk, és maradjunk a római példánál, ha kilépünk a templomból, és megnézzük Ferenc István fejét, itt is egy uralomváltás nyomait láthatjuk a nyakán, hiszen az ő fejét is leverték. Minden uralomváltás kihatással van ránk emberekre. Még ha nem is vagyunk egy-egy uralom aktív szereplői, a váltás bizonyos mértékben befolyásolja az életünket. Megváltozik a légkör. Bizonyos dolgokról az ember megszűnik beszélni. Igazodik az uralomhoz, nehogy problémái legyenek. Vagy ha továbbra is kiáll a maga igaza mellett, akkor fel kell vállalnia, hogy az új uralkodó számára nem kívánatos személyé válik. Mégis ezek az uralomváltások csak életünk egy-egy szegmensét befolyásolják. Vannak dolgok, amiket nem képesek befolyásolni. Pál apostol viszont a felolvasott versekben olyan uralomváltásról beszél, amely egész életünket befolyásolja. De hála Istennek csak voltatok a bűn szolgái, és szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adtatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Krisztus megszabadított minket a bűn szolgálata alól. Mivel ő meghalt értünk, rajtunk már nem uralkodik többé a bűn. Ennek a gonosz, rosszindulatú család úrnak már nincs hatalma felettünk. Jelen van az életünkben, próbálja befolyásolni annak menetét, továbbra is próbál minket saját szolgálatába állítani, de már nem bír hatalommal felettünk. Az uralomváltás már végbe ment. Mi már nem a törvény alatt állunk, hanem a kegyelem alatt. Felettünk a bűn már nem uralkodik, nincs hatalma, amivel magához láncolhatna, de azért továbbra is próbál magához édesgetni minket. Olyan ez, kedves testvéreim, mint amikor a trónfosztott zsarnok megpróbálja meggyőzni az embereket, hogy az ő idejében jobb volt a soruk. Krisztus kimentett minket a biztos halálból, életre szabadított meg, legyőzte azt az uralkodót, aki fogva tartott minket. Vajon mi hogyan viszonyulunk ehhez a szabadításhoz? Hogyan állunk hozzá ehhez az uralomváltáshoz? Elfogadjuk, életünk részévé válik, hozzáigazítjuk az életünket a szabadító Krisztushoz, vagy nem akarunk tudomást szerezni erről a változásról, és továbbra is a bűnnek szolgálunk. Pál mindent megtesz annak érdekében, hogy a tudtunkra adja ezt az uralomváltást. Velünk is meg akarja osztani azt az örvendetes dolgot, hogy Krisztus megszabadított minket a bűntől. Krisztusban megajándékozott minket Isten az igazi szabadsággal. És Pál mindent megtesz annak érdekében, hogy ebben az igazi szabadságban megőrizzen minket, hogy jó irányba terelje az életünket. Emberi módon beszél hozzánk, hogy valóban megértsük Isten elvárásait, hogy megértsük, mivel is jár ez az uralomváltás a mi életünkben. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és törvénytelenségeknek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Az uralomváltás elfogadása, Krisztus áldozatának elfogadása azzal jár, hogy tagjainkat az igazság szolgálatába állítjuk. Pál nem véletlenül épp a tagjainkat nevezi meg. Mert tagjaink külső használati módja teljes mértékben összefügg a belső lényünkkel. Tagjaink sok esetben többet elárulnak valódi lényünkről, mint amit mi szeretnénk. Az, hogy kik is vagyunk, hogyan vélekedünk, milyen érzések töltenek el, mennyire vagyunk kiegyensúlyozottak, szinte ellenőrizhetetlenül megnyilvánul testtartásunkban, ahogyan ülünk, hogyan járunk, milyen szavakat használunk, hogyan fogjuk a tollat, hogyan kerekítjük a betűket. Egy-egy beszélgetésnél sokszor többet elárul az ember testtartása, mint az, amiről az ember éppen beszél. Oda kell figyelnünk a másik ember tagjaira. Vannak esetek, amikor az ember már szóban nem tud segítséget kérni, ahhoz is nem kevés erő kell, hogy beszéljünk egy-egy dologról, sok esetben egy gesztus, egy testtartást, egy lehorgasztott fej árulja el, hogy a másik ember bajban van, és segítségre van szüksége. Bármennyire mondhatjuk a másik embernek, hogy mi mennyire megértjük őt, mennyire bele tudjuk élni magunkat az ő helyzetébe, és készen vagyunk segíteni neki, ha a testtartásunk, a hanglejtésünk, arcunk kifejezése épp az ellenkezőjét sugározza. Tagjaink szinte a leghitelesebb módon tükrözik lelkünk valódi képét. Sok esetben többent árulnak el, mint azok a szavak, amelyeket kiejtünk a szánkon. Tagjaink azok, melyek azt is elárulják, hogy mi milyen döntésre jutottunk, melyik szolgálatot választottuk, melyik Úrhoz kötöttük magunkat. Mert ha az életünk rendezetlen, rendetlen, ha ellenkezik a jó szándékkal, Isten parancsolataival, ha az emberi kapcsolatainkat sorra tesszük tönkre magunk körül, ha azt tesszük, ami káros nekünk és káros a másik embernek, ha sorra felrúgjuk azt, ami összeköt minket Istennel és összeköt az emberekkel, ha csak a magunk feje után akarunk menni, akkor a tagjaink egyértelműen mutatják számunkra, hogy lehet, hogy rövid időre csupán, de könnyelműen önként alávetettük magunkat a bűn uralmának. A bűnnek már nincs hatalma felettünk, nem tud minket kényszeríteni, de mi engedelmesen, önként újra a bűn mellett döntünk, akkor újra az ő jármába hajtjuk a fejünket. Ha mi ezzel szemben Isten mellett döntünk, ha neki engedelmeskedünk, ha a saját életünkben is végbe megy ez az uralomváltás, akkor Isten képessé és alkalmassá teszi tagjainkat arra, hogy az igazságot szolgáljuk. Akkor a szemünk meglátja nem csak a saját nyomorúságunkat, hanem a másik ember gyötrelmét is. Akkor a fejünk már nem fog elfordulni, hogyha valaki segítséget kér. Akkor a fülünk nem válik süketté a jajkiáltás elől. Akkor megszűnik a szelektív hallásunk, és nem csak azt halljuk, hogy mindazok, akik most nyomorúságban élnek, maguknak köszönhetik, hanem meghalljuk a jajkiáltást is, a segítségkérést, akkor a szív elkezd a másik emberért is dobogni. Akkor a lábunk nem marad nyugton, és azonnal elindulunk, hogy segítsünk. Akkor a kezünkkel képesek leszünk belenyúlni a zsebünkbe, és akár pénzt is áldozni arra, hogy valami jót tegyünk a másik emberrel. Akkor a fejünkkel elkezdünk gondolkodni azon, vajon mi mivel járulhatnánk hozzá Isten országának építéséhez. Akkor azon kezdünk el gondolkodni, hogy az, amink van, valóban csak a mi kényelmünket kell, hogy szolgálja, vagy más céllal kaptuk Istentől. Akkor az uralomváltás átjárja a testünk minden tagját, és így az igazság szolgálatában konkrét lépéseket teszünk a megszentelődés felé. Az uralomváltás ki kell, hogy hasson a hétköznapi életünkre is, személyes életünk teljes egészére. A megszentelődés nem más, mint odaszánás Istennek. A megszentelt élet az, amelyben az uralomváltás megtörtént, és a fejcsere végbe ment. A tagok egyen-egyenként elkezdenek engedelmeskedni ennek az új fejnek, Jézus Krisztusnak. Kedves testvéreim, valószínűleg jól emlékszünk arra a választási szlogenre, hogy nem babra megy. ennél az uralomváltásnál valóban nem babra megy. Nem kisebb dologról van itt szó, mint életről és halálról. Aki tagjait a bűnnek adja át, halált arat. Aki Isten szolgálatára szánja oda magát, az elindul a megszentelődés útján, és örök életet nyer. Vajon mi mit választunk? Elfogadjuk-e Urunknak Krisztust, vagy továbbra is a bűn felé kacsingatunk? Adja az Úr, hogy Pál apostollal együtt mondhassuk, hála az Istennek, hogy csak voltunk a bűn szolgái, mert szívünk szerint engedelmeskedtünk annak a tanításnak, amelynek követésére adattunk. Amen.